Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vashegyi Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, karmestert, kórus és zenekar alapítót. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy itt van velünk. Most a bemutatásnál azért is volt hangsúlyos, hogy kórus és zenekar alapító, mert hogy a napokban tartották, igaz, a járványhelyzetre tekintettel csak online, az online térben az Orfeó zenekar születésnapi koncertjét a Zeneakadémián, hiszen 30 éves az Orfeó zenekar, és tegyük hozzá, hogy a Pörszöl kórus, bár az utóbbi kicsivel idősebb, néhány hónappal, ugye, ha jól tudom, akkor korábban alakult, de hát mindkettő az ön kezdeményezésére alakult annak idején, és lettek mára, azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, a régi zene első számú megszólaltatói Magyarországon. Ugye 30 év az azért nem kis idő egy zenekar vagy egy együttes életében, kettőjében meg különösen nem, gondolom. Rögös volt azért ez az út?
Tehát én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hosszú és érdekes út van mögöttünk. Az Orfeó zenekar alakult később, 91 tavaszán, és a Pörszöl kórus 90 május 1-én adta az első koncertjét, tehát a Pörszöl kórus napra egyidős a szabadon választott első országgyűléssel, május 1-én, és igazából a Pörszöl kórusnak a 30. születésnapját a első járványhullám miatti lezárás lényegében lehetetlené tette, tehát májusban ünnepeltük volna a Pörszöl kórus 30. születésnapját 2020. májusban. Ez akkor elmaradt, és 21. áprilisában lesz igazából pontosan 30 éves az Orfeó zenekar, viszont ezt most január 19-én meg tudtuk csinálni, ezt a zenekari hangversenyt. Ez a Zeneakadémián volt online közvetítés, és nagyon örülünk egyébként, hogy csak a Facebook csatornán, azt hiszem 19.000 megtekintésnél jár a koncert, tehát nagyon sokan valóban látták, ezt ha belegondolunk, ez tulajdonképpen tizenvalahány műpányi hallgatottságot jelent, még hogyha nyilván nem is nézte mindenki végig a koncertet. Mozart és Haydn műveket játszottunk, csak zenekari koncert volt, pont a járványhelyzete való tekintettel a kórust kivettük, változtattunk a műsoron, és két számunkra nagyon kedves szólistával léptünk föl. Berecz Mihály játszotta Mozart ádurzongora versenyét, és Barát Emőke énekelt egy Haydn koncertáriát, a Berenicét, és ezen kívül elhangzott még egy Haydn nyitány és egy Mozart nagy ezdú szimfónia az egésznek a végén. Ez volt január 19-én, és most egyébként február 8-án, 9-én pedig együtt egy picit megünnepeljük az együtteseket, hiszen elmaradt a születésnap a Pörszöl kórus esetében Haydn teremtése.
Ja, 30 évről beszélgetünk. Hogyan emlékszik egyébként a kezdetekre? Ez ugye a 90-es évek eleje, 80-as, 90-es évek fordulója, és akkor ön a Zeneakadémia karmester, szakos vagy karmesterképzős hallgatója volt. Ha jól emlékszem, beszélt arról egy interjúban, hogy kezdetben templomi kórus alapítására gondolt, aztán mégis más irányt vett ez a kezdeményezés.
Tulajdonképpen úgy indult a dolog, hogy nagyon sok zene érdekelt. Én Bach miatt lettem zenész, gimnazista éveim alatt a piarista gimnáziumba jártam, és akkor azokban az években, a 84 és 88 között döntöttem el tulajdonképpen, hogy hivatásos zenész szeretnék lenni. Johann Sebastian Bach zenéje, a Máté Passió volt elsősorban az a hatalmas impulzus, amelyik engem egyértelműen ebbe az irányba tolt. Tanultam zenét, előtte a Kodály által alapított Marci Mányféri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában jártam, nagyszerű iskola volt zenei szempontból is, közismereti szempontból is. Utána a Piarista Gimnázium, ami egy más szempontból egy nagyszerű iskola volt. Azzal párhuzamosan tanultam zenét, hangszereket, hegedültem, majdnem oboista lettem, az volt a főhangszerem, turiáztam, zongoráztam, csembalóztam, orgonáltam, tehát ami tulajdonképpen nagyon sok mindenbe belekóstoltam. És akkor 88-ban vettek föl a Zeneakadémiára, és akkor a Zeneakadémia alatt, míg a karmester képző tanszakra jártam, Lukács Ervinnek voltam a növendéke, közben igazából akkor vonzott be nagyon a régi zene engem érdeklődés szempontjából, és akkor egy ilyen kettős életem volt, egyrészt a tanszakon tanultam azt a repertoárt, a hagyományos karmesteri repertoárt, elsősorban romantikus zenét, amelyet a karmester szakon oktattak, és közben pedig kerestem a lehetőségét, hogy hogyan tudnám ezeket a nekem olyan kedves zenéket valahogy előadni.
De ez a régi zene felé fordulás, vagy ez az indítatás egyébként honnan jött? Mert azt gondolnám én laikusként, hogy egy karmester, vagy akár egy karmester képzős hallgató számára, hát talán Mozart, Beethoven, netán Brahms lehet a főirány, vagy a kedvelt zeneszerző.
Nagyon szerettem ezeket a zeneszerzőket, csak ugye úgy volt, hogy Én 16 éves koromban mentem el először a Helmut Willingnek a karmester kurzusára. A 16 évesen ismerkedtem meg vele, 17 évesen voltam már először, Bach volt a középpontban, aztán Handel, Mozart, 18 évesen Willingnek köszönhetően ismertem meg John Eliot Gardinert, és akkor Gardiner kurzusai 88-ban, 91-ben részt vettem, 91-ben már karmester szakos hallgatóként, és igazából a régi hangszerek, a iránti érdeklődésem fokozatosan támad föl, de a zeneszerzőkben egy fantasztikus kincses rám, mondom, Johann Sebastian Bach volt nekem a belépő ebbe az irányba, és tulajdonképpen máig valószínűleg ő a világ legnagyobb zeneszerzője számomra, hiszen sokan így vannak ezzel, de kiderültek dolgok, kiderültek irányok, és a nyelveket, idegen nyelveket is a zeneszerzők miatt tanultam, tehát Bach miatt tanultam németül, utána jött Purcell és Dowland világa, amiatt tanultam angolul, akkor utána jött Monteverdi, amiatt tanultam olaszul, és akkor 23 éves koromban beleszerettem Ramóba, ez a diplomakoncertem utáni nyáron jött a nagy villámcsapás szerű szerelem Jean-Philippe Rameau iránt, és akkor
tegyük hozzá, kérdezni. Ugye, ha jól tudom, akkor tavasszal az Orfeo zenekar éppen az utolsó koncertjét az ő műveiből adta.
Így van, Rameau Dardanus című 1007 operájának az 1744-es verzióját vettük lemezre az első hullámbeli lezárás előtti utolsó pillanatokban, annyira, hogy március 8-án volt azt hiszem a koncert, 7-én, 8-án, 9-én a lemezfelvétel, tehát 9-én este 10-kor befejeztük a lemezfelvételt, másnap hazamentek a francia zenészek, és 11-én lesz megállt a világ.
Tehát valóban az utolsó pillanat volt.
Az volt, valóban az utolsó pillanat volt, óriási szerencsénk volt, hogy elmaradtak, rengeteg minden elmaradt utána, de ezt pont meg tudtuk csinálni, tehát az egész világon rengeteg produkció kutba esett, és most hát nagyon reménykedünk abban, hogy március, hogy is van, március 7-8-9-10-én, tehát majdnem pontosan napra egy évvel az előző után ismét Rameaut játszunk, ismét a Műpában, valószínűleg közönség nélkül, de megint készítünk egy lemezt a Le Fête des Bébőt, vagy Hébé ünnepei című Rameau operából, amelyben egyébként elmegyünk az amsterdami koncertgebauba is március végén, ott már biztosan mondták, hogy nem lesz közönség, viszont biztosan jelezték, hogy számítanak a koncertre, ott onnan is közvetítéssel lesz.
A régi zene az amúgy körülhatárolható. Tudom, hogy azt szokta mondani, hogy minden mű régi zene, ha a szerzője már nem él, de pusztán ennyi, vagy ilyen egyszerű lehet a meghatározás a régi zene esetében?
Hát nyilván mindig egy közmegállapodás, egyfajta konszenzus kell ahhoz, hogy egy kifejezés alatt mit értünk. És a régi zene iránti érdeklődés az tulajdonképpen a romantika a késői korszakában támadt föl, tehát mondjuk a 20. század első felében volt az első nagy érdeklődés, de hadd tegyem nyomban hozzá, hogy mindig is volt a múlt zenével való foglalkozás, legalábbis tanulmányi szinten a zeneszerzők nagyon komolyan tanulmányozták az elődeik zenéjét mindig is, hiszen a mesterségbeli tudás elsajátításának ez a legbiztosabb módja. Tehát amikor Mozart meghallja Bachnak az Inget dem Herrn ein neues Lied című motettáját, akkor mondja Mozart, hogy végre valami, amiből tanulni lehet. Ez egy híres mondás, ugye Franz Witten bárójnak jóvoltából Voltemper írt ezt, fugákat zongorázott Mozart otthon Konstancénak Bécsben, tehát tudjuk, hogy rengeteg szállal kötöttek a múlthoz, Mendelssohn el is kezdte a múltnak a zenét újra felfedezni és játszani, 1827 az egy híres dátum, amikor Máté Passió és Mendelssohn újra elkezd ezzel foglalkozni, bemutatják a Máté Passiót. 20. század elejére, amikor már túl vagyunk az egész Wagner korszakon, és Richard Strauss operái vannak a középpontban, és szárnyát bontogatja Puccini, meg mindenki, meg már Bartók is van, akkor bizonyos zenészek csoportja elkezd érdeklődni régi hangszerek iránt. Nem közismert, de mondjuk Richard Strauss megépíti, ha jól tudom, az Oboadamórét újra, és akkor elkezdik zenekari hangszerként használni. Richard Strauss utolsó operájában, a Capriccióban csemballó szóló is van, de amely egyébként egy barokk történet, ráadásul ez a Capriccio csodálatos opera. És a régi zene iránti érdeklődés az tulajdonképpen azt jelenti, hogy valami olyan dolgot keresünk meg, amely a múltból, amelyhez a folyamatos tradicionális kapcsolat, a tanár-tanítvány viszony valahol megtört, vagy részben.
De ez mindenképpen párosul vagy társul jó esetben az autentikus megszólaltatással? Tehát, hogy lehetőleg az eredeti hangszereken próbáljuk megszólaltatni azokat a műveket, amik ehhez a régi zenekörhöz köthetők?
Szerintem arról van szó, hogy a zeneművek, a remek művek, azok időtlenek, és nyilvánvalóan mindenkor számára mást és mást mondanak, és ezzel nincs is semmi baj. Ha az ember meg akarja érteni azonban a zenét, akkor szerintem célszerű minél több kutatást elvégezni, és a kutatásnak az egyik része az, hogy mondjuk megismerkedünk korabeli hangszerekkel. Most, amikor ezt a beszélgetést csináljuk, én délelőttönként a Concerto Budapesttel próbálok egy Joseph Haydn műsorra, holnap lesz belőle a koncert a IMC-ben, közönség nélkül közvetítéssel, és nem olyan régen pedig az Orfeo zenekarral is csináltam Haydn, de elég sok Haydn csinálok modern hangszerekkel, régi hangszerekkel, és a régi hangszerek azért célra vezetőek, mert azokra a hangszerekre komponált a zeneszerző, és azoknak a hangszereknek a képességei tökéletesen kimeríti egy remek. Tehát ez egy kicsit olyan, mintha valakinek lenne egy olyan versenyautója, amely 250 km per órával tud menni, de olyan helyen kell menni, ahol 100 km-nél nem mehet vele gyorsabban. A modern hangszerek egy picit ilyenek a régi zenére. Tehát, hogy a régi zene korábban, általában a zeneszerzők praktikus emberek voltak. Az aznapi vagy a másnapi előadásra komponáltak. Tehát sok csacsiságot beszélnek arról, hogy akkor, hogy Beethoven mondjuk álmodott, elégedetlen volt a kora hangszereivel, és álmodott a jövőbeli, arról, hogy majd föltalálják a Steinway zongorát, ami például nagyszerű hangszer, de hogy Beethoven nem erről álmodott, az elég valószínű. Hát nem túl életszerű, gondoljunk bele, mint egy zeneszerző azt mondja magának, hogy hát tudom, hogy borzalmasan szól, amit most írok, de halálom után 60 évvel hát, ha feltalálnak valamit, ami nem fog olyan borzalmasan szólni. Ez nem túl életszerű, tehát a zeneszerző sikerre vágyik. Nagy ötletei vannak, nagy műveket alkot, és azt szeretné, hogy ezek a művek megszólaljanak méltó előadásban. A mai zeneszerzők is ilyenek, és ezért a zeneszerzők a rendelkezésükre álló hangszerek, az olyan hangszerek, a kornak a hangszerei, az adott énekesek számára komponálnak. Igazából ez legalább ennyire érdekes kérdés, csak hát énekeseket nem tudjuk sajnos újraépíteni. De nagyon sokat tudunk róluk, és ma meg kell keresnünk azokat a mai élő énekeseket, akik valószínűleg szakmai szempontból nagyon közel állnak azokhoz az énekesekhez, akik mondjuk 1730-as, vagy 40-es években mondjuk Rameau-nak a kedvenc énekesei voltak. Azért mondom Rameau-t példának, mert a francia operakultúra egy hihetetlenül gazdag és kiépített gépezet volt, a Párizsi Operaház működése, óriási dokumentum tömeggel, például a francia újságokból rengeteget tudunk. Gyakorlatilag azt tudjuk, hogy melyik énekes melyik héten volt náthás 1737-ben. Ezt pontosan tudjuk abból, hogy melyik előadáson kiugrott be helyette, annak a énekesnőnek a másfajta vokális képességei miatt bizonyos áriákat az ő hangjára kellett igazítani. De ez egy élő dolog, és hogyha meg akarjuk érteni a remek műveknek a belső vonatkozásait, akkor egész egyszerűen kutatnunk kell. És ez így van szerintem Petrovics Emil esetében is, aki már nincs köztünk, mert hiába hallgatjuk meg, olvassuk el vele az interjúkat, esetleg hallgatjuk meg a lemezfelvételt, az általa jóvá hagyott lemezfelvételt, bizonyos kérdések óhatatlanul fel fognak merülni, hiszen a kotta írásnak a szabályai, a jelzésrendszere, az egy folyamatosan változó dolog, és ugyanaz a jel teljesen mást jelent, vagy ugyanaz a kifejezés, mondjuk az a kifejezés, hogy andantino, vagy andante, ennek a két karakterjelzésnek, amelyet általában tempójelzésként értelmezünk, tehát a zene előadásának sebességére vonatkozó utas instrukcióként, ezeknek a viszonya egészen más 1750-ben, mint 1870-ben. És ehhez még hozzájön a mai zenészek közötti különbség is, ugye mondom, hogy egyik nap modern hangszer zenekarral, a kiváló Concerto Budapesttel dolgozom, másik nap a saját zenészen, az Orfeo zenekarral. Ugyanaz a jel, amelyet mi beírunk a kottába, az teljesen más jelent az egyik zenész számára, mint a másik zenész számára. Tehát ezért kicsit hosszadalmasan válaszoltam a kérdésre, de ezért mondom azt, hogy minden zene, amikor nincs lehetőségünk már élőben megkérdezni a zeneszerzőt, az régi zene, hiszen kutatnunk kell, információt kell gyűjtenünk a jó előadáshoz.
Most az jut eszembe, amit egy interjúban mondott, hogy nagy álma vágya Verdi vagy Wagner operáit előadni úgy abban a környezetben, közegben, azokon a hangszereken, ahogy a zeneszerző megteremtette ezt az adott művet. Most ezeket, például Verdit, Wagnert nagyon másként játsszuk, vagy másként játsszák?
Valószínűleg sok minden változott. Ugye Wagner esetében az autenticitásnak az egyik legfontosabb kérdése például a Bayreuthi Színház. És a Bayreuthi Színházban, tehát nem a hangszerekről sokat beszélünk, meg sokat kell is róluk beszélni, de az akusztika legalább olyan fontos, mint a hangszerek. Tehát az Eszterházi kastély, Eszterházán fertődi kastély, annak mondjuk a díszterme, amelyben valószínűleg játszottak zenét Haydn korában, és nincs olyan dokumentumunk róla, biztos dokumentumunk, mindenhol játszottak egy barokk kastélyban zenét. Tudjuk, a Versailles kastélyban is, vagy minden fordulóban volt koncert 14.-15. Lajos alatt. Eszterházán is nyilván egy ilyen zenekedvelő herceg a legszebb termében, amely egyébként akusztikailag tökéletesen szól, nyilvánvalóan játszott, voltak ott koncertek, és annak az akusztikája nagyon sok mindent egyértelműen megad. Az a méretű zenekar, az a létszámú zenekar, amelyről tudjuk, hogy József Haydnnak körülbelül 3 vagy 4 első hegedűse volt, 2 vagy 3 második hegedűse, 1 vagy 2 brácsása, 1 cselise, 1 bővőse. Ez tökéletesen szól abban az akusztikában, most Wagner esetében a hangszerek is nagyon fontosak, de legalább olyan fontos, megkockázatlan, fontosabb valószínűleg egy Walküre előadásában, hogy a Bayreuthi Színházban szólal meg. Tehát aki nem járt ott még fizikailag, nem tudja elképzelni, hogy a Bayreuthi Színházban a zenekar olyan távolról és egy ilyen kvázi, egy ilyen csövön keresztül szól tulajdonképpen a zenekari hangzás a nézők felé, hogy olyan hangi intimitást ad az énekeseknek, hogy lényegében Schubert dalest hangvétellel tudnak Wagner operát énekelni élőben a színpadon. Ez azt hiszem hanglemezfelvételen is nehezen visszaadható ez az élmény, és koncertszerű előadásban pedig, ahol egy színpadon helyet foglal egy Wagner zenekar, akárhova állítják ki az énekeseket, szinte lehetetlen ezt megvalósítani. A Verdi korabeli operai árkok mások voltak, azok jobban hasonlítanak azt hiszem ahhoz a mai operai házi árokrendszerhez. Ott a hangszereknek talán nagyobb a jelentősége a korabeli hangszerek és a mostani hangszerek különbözőségének, de mindegyik eset más, minden ugyanannak a zeneszerzőnek a művei teljesen különbözőek voltak. Ugyanannak a műnek, mondjuk vegyük például Handelnek a Messiását. Ez Dublinban írta, Dublinban volt egy kis apparátus, valószínűleg nem voltak oboák, szinte biztos, hogy nem. Biztosan nem voltak oboák, talán nem volt fagot se, de ezekre a hangszerekre nincs is nagyon szükség, kis apparátus. Akkor utána átkerült Londonba, ott már valószínűleg voltak oboák, lett fagott, de például játszani valójuk nem nagyon van. Tehát Handel egyetlen egy olyan tétele van a Messiásnak, ahová külön obligált, tehát kötelezően eljátszandó oboaszólomokat komponált, azt a tételt egy Dublinban még nem írt tétel, vagy lehet, hogy ugyanannak a szövegnek egy másik megzenésítése helyére tette. Utána ezek a, főleg Handel halála után ilyen gigászi előadások lettek, az előadók száma mondjuk 10-szeresére nőtt ahhoz képest, hogy mennyi volt mondjuk Dublinban. Tehát minden műnek megvan a saját története, saját előadás története. Ez kortárs műveknél is így van, tehát én abban is nagyon szerencsés vagyok, hogy egy-két kortárs, fontos kortárs művet bemutathattam. Itt például Gyöngyösi Levente barátomnak a Gólya Kalifa című 23 évesen írt egész estés operáját Babits regényéből, és ezt, ha jól emlékszem, 2001-ben volt az ős bemutató, egy koncertszerű bemutató a Millenáris Parkban, utána ugyanezt elvezényelhettem az Operaházban premierként, talán 2007-ben volt az operaházi premier, egészen másfajta produkció, másfajta énekesek, másfajta millió, más szereposztás, ugyanaz, ami nem lehet közben, koncertszerűen bemutattuk talán az egyiket a Fedele Akadémián, a másik felvonást a rádió, hatos tudja, mindig változik, egy műnek különböző élete van tulajdonképpen, és a régi zene az azt jelenti, hogy amikor a zeneszerző nem él, és nem tudunk vele közvetlenül megkérdezni fontos dolgot az előadásra vonatkozólag, amelyre neki kell kimondani, hogy most A vagy B, mert ő a leghitelesebb forrás, akkor kutatnunk kell.
Ha már a kutatást említette többször is, vagy a kutató munkát, ugye nagyon érdekes lehet mondjuk kutatni elfeledett szerzők elfeledett művei, vagy akár ismert szerzők elfeledett művei után. Hol és hogyan lehet ezt a kutatást folytatni, vagy hol lehet ezeket fellelni, vagy hol érdemes egyáltalán ilyesfajta zenetörténeti indítatású kutatásokat végezni?
Hát a könyvtárak azok, könyvtárak a legjobb kiindulási pont, rengeteg csodát őriznek, csodálatos kincset őriznek a könyvtárak. Nem tudjuk pontosan megmondani, de mondjuk ha azt mondjuk, hogy vegyük a úgynevezett barokk korszakot, 1600-tól, amit zenetörténetileg barokk korszakot, tehát 1600-tól 1750-ig ezt a 150 évet szokás barokk korszaknak nevezni, ami egy irtózatosan hosszú periódus, és Monteverdi Orfeójának bemutatása előtt 7 évvel vagyunk, tehát 1600-ban, és még Johann Sebastian Bach 1750-es haláláig ez a 150 év. Most ebben a rendkívüli periódusban, amelyik az európai kultúrtörténetek, legalább a zenetörténetek biztosan az egyik aranykora, készült, létrejöhetett egy komoly zenei produktum, annak nem tudjuk, hogy hány százaléka maradt fönn ránk, de lehet, hogy mondjuk 30%-a és 70% elveszett, elpusztult, elveszett azért, mert már a maga korában nem tartották becsben, volt, amikor egy zeneszerzőnek a műveit a féltékeny utódok szándékosan megsemmisítették, volt olyan, amikor egy sikeres operaházi produkciónak a kottáit azért égették el, hogy nehogy a konkurencia üzleti sikert csinálhasson belőle. Második világháborúban a szövetségesek bombázásai Németországban elképesztő pusztítást végeztek a könyvtárakban is. Ami most ránk maradt, az mondjuk azt, hogy 30% annak a klasszikus zenei produktumnak, amely a barokkorban Európában volt. Ennek a ránk maradt 30%-nak valószínűleg körülbelül a 10%-ával se foglalkozunk most.
De lehetnek 90... ezen a téren egyébként meglepetések, amik mondjuk egy ilyen kutató munka során érhetik a kutatót, hogy mondjuk akár egy könyvtárban, akár egy ausztriai padláson rábukkan egy olyan kottára, akár egy ismeretlen szerzőtől, akár egy nagy nevű szerzőnek az elfeledett művére? Tehát abszolút lehetnek ilyen meglepetések?
Hogyne, hát nem is olyan régen. 10 évvel ezelőtt Mikusi Balázs, a Országos Széchenyi Könyvtár zenei gyűjteményének az akkori vezetője, ő megtalált Mozart autográfot, ráadásul nem is egy ismeretlen Mozart műnek, hanem a török indulós szonátának több oldalának Mozart autográfiát itt találták meg a Széchenyi Könyvtárban. Tehát hogy ne lehetne ilyen, és tehát lehetséges elveszett művek újra felfedezése is, biztos vagyok benne, hogy a Jóisten segítségével rengeteg ilyenbe bele fogunk futni a következő években, és hát fantasztikus zeneszerzők lappanganak, akiknek a műveivel tényleg a szakma számára sem mond semmit. Talán említettem már ezt több interjúban, ezt az 500 operát. Tehát a francia barokk periódusban Lullitől, tehát a Párizsi Operaház napkirály által történt 1670 körüli megépanyag alapításától kezdődően a forradalomig abban a 120 évben, körülbelül 500 egész estés opera maradt ránk ebből az 120 esztendőből, mert a királyi törvény megszabta, hogy minden operát, amely a Párizsi Opera színpadán megszólulnak, törvényileg kötelező kinyomtatni a partitúráját. Így maradt ránk 500 egész estés opera, ebből 400-al biztosan nem foglalkozott senki az elmúlt 200 évben. Én évente 2-3 lemezre veszek egy francia együttműködésben, és mielőtt a kollégáimnak, amikor ezt mesélem, akkor minden kollégám visszakérdez, hogy majdnem mindenki, hogy ugyan nem mond már, hogy ezek mindre zseniális művek, biztosan van gyengébb darab az 500 között, és mondom, hogy biztosan van, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ez az 500, az a korabeli válogatott 500, hiszen valószínűleg 2500-ból válogatták ki azt az 500-at, amely elég jó volt, volt bíráló bizottság, aki határidőre be kellett nekik nyújtani a művek partitúráját, ők a szakmailag megvizsgálták, és ha elég jónak találták, akkor vállalta át az Párizsi Operaház a produkciót, akkor nyomtották ki a kottát. Tehát hihetetlen kincsestár, és én nagyon bízom abban, hogy tényleg mondom, hogy jóisten segítsége kell hozzá, meg sok szerencse kell hozzá, de hogy egészen komoly dolgokat találhatunk még, tehát nem csak zeneileg nagyon értékes dolgokat, csak a francia barokk operákban ez végtelenségig igaz, de egészen zseniális remek művekbe is találhatunk. Én bízom abban, hogy találunk majd még például a francia operá, barokk operák között olyat, amelyik teljesen ismeretlen, de kiderül, hogy fantasztikus nagy mű, és még dramaturgiailag is érdekes lehet, tehát nem csak a zenéje szép, hanem színpadra, színpad után is kívánkozik. A korabeli kritikák és korabeli források nagyon sokat segítenek ebben. Hadd mondjak egy példát, az egyik olyan felfedezésünk, amelyre a legbüszkébb vagyok, az Charles Hubert Gervais személyéhez kötődik. Ő a Lully és Rameau közötti operaszerző generációnak az egyik legfontosabb tagja, ugyanakkor a nagyok közül, mert ő egy nagy zeneszerző, valószínűleg a leginkább elfeledett a francia barokk nagyok közül, és ő neki az Hypermnestre című operáját 2018 őszén lemezre vettük, és 250 év elfeledés után. Előtte viszont 50 évig a Párizsi Opera repertoárián volt, és tudjuk a korabeli újságcikkekből, hogy a közönség a negyedik felvonás passzakájáját várta mindig a legjobban, és nem ok nélkül, mert tényleg az egy csodálatos remekmű. Tehát ilyen műveket érdemes, ilyenekért érdemes élni, hogy az ember ilyeneket találhasson, és újra felfedezhesse őket.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy éppen most volt 30 éves az Orfeó zenekar, ennek apropóján volt is egy nagy koncert, igaz csak az online térben, a Zeneakadémián. Ugye az Orfeó zenekar és a Purcell kórus rendszeres fellépői voltak a Fertődi Haydn Fesztiválnak. És Fertőd és Haydn historikusan is, zenetörténetileg is szorosan kapcsolódik össze. Hát ugye Haydn csak nem 3 évtizeden keresztül élt, dolgozott, alkotott Fertődön, Esterházán. Ezzel kapcsolatosan Fertődön, az Esterházi kastélyban most komoly tervek formálódnak, sőt talán már nem is csak tervek, hanem előkészületek is vannak. Itt lenne az úgynevezett Haydneum, a Magyar Régi Zene Központ. Mi az, ami mindenről már tudható, és ami erről elárulható?
Tehát a magyar klasszikus zenei életben a rendszerváltozás után elég hamar kiderült, hogy alapvetően nem azok a zenei struktúrák, intézményi struktúrák éltek tovább, amelyek a rendszerváltozás előtt jelen voltak. Volt egy-két örvendetes változás, mondjuk a fesztiválzenekar állandósult, megépült a MÜPA, utána felújult a Zeneakadémia, megépült Pécsett a Kodály Központ, zenekarok néha alakultak, köztük mi is még alakultunk 91-ben, ezért vagyunk most idén 30 évesek, de a historikus előadás módnak a mód nem képezte részét semmilyen szempontból a magyar klasszikus zenei intézményi rendszernek. Én 98 körül éreztem úgy, hogy ezen mindenképpen változtatnunk kellene, hiszen az a rendkívül gazdag kultúrfinanszírozás, amelyben az adófizetők jóvoltából a klasszikus zenei élet Magyarországon részesül, ennek nem volt olyan része, amely a historikus előadás módot támogatta volna, magyarul nem jutott pénz erre a területre, hiszen a pénz jelentős része most is a főállású szimfonikus zenekarok támogatására, fenntartására megy el. És én 98-ban írtam az első tervezetet az akkori kulturális kormányzat számára, egy javaslatot arra, hogy érdemes lenne alapítani egy állami régizenei intézményt. Ez 98-tól kezdődően egyébként először Hámori miniszterúrnak, aztán Rockenbauer miniszterúrnak, utána a baloldali kormányoknak a kulturális vezetésének is igyekeztem eljutatni ezt a javaslatot. Most jött el az a pillanat, amikor ez az intézmény megalakul, tehát 2021-ben megalakul, meg most alapítjuk meg a Haydneum Magyar Régi Zenei Központot, egy alapítványi formában működő intézményt, magyar állami intézményt, és az elmúlt 23 év, amely az első gondolatok papírra vetésétől a megvalósulásig eltert, ebben én rengeteg tapasztalatot szereztem, az együtteseinkkel együtt rengeteg tapasztalatot szereztünk, rengeteg külföldi mintát kaptunk arra, hogy hogyan lenne érdemes a magyar vonatkozású repertoárhoz is hozzányúlni.
De ha már a mintát említette, óhatatlanul a Salzburgi Mozarteum jut az ember eszébe. Kicsit ehhez hasonlítható ez az elképzelés?
Itt inkább a név hasonlít a ugye Haydneummal, a Haydneum elnevezéssel, Haydnnak a személyét szeretnénk erősen Magyarországhoz kötni, hiszen a történelmi Magyarországnak nagyon fontos részét képezi, a magyar kulturális örökségnek nagyon fontos részét képezi József Haydn, azon egyszerű oknál fogva, hogy egy magyar csúcs arisztokrata család, Esterházy Pál Antal és főleg Fényes Miklós volt a két kiemelkedő tagja az Esterházy hercegi családnak, akiknek illetve hát utána ne felejtsük el Esterházy második Miklós, hiszen tulajdonképpen őt is szolgálta József Haydn London után, akiknek a mecenatúrája nélkül és a páratlanul gazdag támogatása nélkül és kultúra iránt, zene iránt érdeklődése és hozzáértése nélkül más irányt vett volna az európai zenetörténet. Tehát ha mondjuk az 1771-es évre gondolunk, 1771-ben Mozart 15 éves Salzburgban, Haydn pedig már a zseniális mesterművek sorozatát ontja, mondjuk a G-moll Salve Regina számomra egy emblematikus mű, sajnos nem ismerik eléggé, de hát az egész bécsi klasszikus repertoár, egyházenei repertoárnak az egy csúcsműve, tehát nem rosszabb a Mozart Requiemnél a maga műfajában. Most ez a mű nem jöhetett volna létre Magyarország és az Esterházy hercegek nélkül, Haydn egy zseni lett volna nyilvánvalóan más környezetben is, de itt egy egészen különleges, támogató és ugyanakkor a világtól elzárt, tehát kísérletező környezetben bontakoztathatta ki művészetét. Maga Haydn beszél arról egyszer, hogy nem tud, Esterházán el voltam zárva a világtól, azt se tudtam, hogy mit csinálnak a kollégák Bécsben. Nincs messze Bécs, még lovaskocsin sincs túl messze Bécs.
70 kilométer körülbelül, igen.
Igen, de nem tudtam, hogy mit csinálnak a kollégák Bécsben. Most az a csodálatos, a jóisten akarata megint, hogy végül is egy kisebb tehetség összeomlott volna egy ilyen szituációban, hogyha nincsen követendő mintája. Haydnnak meg nem volt erre szüksége. Mindenre eredeti megoldást kellett találnia, eredetigévé kellett válnom. Ezt mondja Haydn később, amikor visszagondol erre az időszakra. És egy eredeti váló európai léptékű, fantasztikus zseminek a kibontakozását Magyarország, a magyar arisztokráciának az egyik legfontosabb családja támogatta, és remek művek sorozata kötődik Magyarországhoz, egy fantasztikus kulturális produktum. Ezt szeretnénk hangsúlyozni a névválasztással, de működési forma szempontjából, tehát tartalom szempontjából leginkább a Versailles barokk zenei központ, Centre de Musique Baroque de Versailles a követendő minta, ahol ugye barokk zenei központ, Versailles barokk zenei központ, ott nincs benne a névben az, hogy francia barokk, tehát nyilvánvalóan a Versailles barokk zenei központ működésének a középpontjában a francia repertoár áll. Nálunk pedig ennek az intézménynek végtelenül sok feladata van és lesz, részben a historikus előadásmód támogatása, fejlesztése, kurzusok tartása, hangszerek vásárlása, javítatása, építetése, megtalálása, művek kutatása, az archívumok átnézése, digitalizálás, katalogizálás, közreadás, és ezen emellett
itt az Eszterházi hagyaték is a középpontban lenne, mert ugye, ha jól tudom, akkor az ugye nem is ott Fertődön van, hanem az Országos Széchenyi Könyvtárban.
Van, tehát az Eszterházi hagyatéknak a zenei része, az tulajdonképpen nem kapott eddig még elég figyelmet, pedig rendkívül fontos dologról van szó. Nyilván a műkincsek kapcsán mindenki festményekre és aranyra és drágakövekre szokott, ékszerekre szokott asszociálni, de a kottákban levő műkincs az nem kevésbé értékes és nem kevésbé érdekes. Tehát mondom, ne felejtsük el,
és ez jól ész még feltáratlan?
Nagyon jelentős részben még le sincsen fotózva. Tehát az Eszterházi gyűjteménynek a jelentős része Joseph Haydn az anyaga, aztán utána Michael Haydn-nak az anyaga, mindegyiknek külön története van, hogy került az Országos Széchenyi Könyvtárba, hogy került az Eszterháziakhoz, és onnan hogy került hozzánk. És ott van például Gregor Joseph Ferrernek a személye, aki Haydn-nak az elődje volt, elsősorban Pál Antal herceg idejében volt, illetve 1766-os haláláig. 1728-tól 66-ig, tehát majdnem 40 éven keresztül volt Eszterházán Kapellmeister, és ő egy európai léptékű, nagyon-nagyon jelentős barokk zeneszerző, Bach kortársa lényegében. Óriási a generációs különbség Joseph Haydn és Werner között. Fantasztikus anyagaink vannak, és ez csak az Országos Széchenyi Könyvtár, az Eszterházi gyűjtemény, de ott vannak rengeteg, mondjuk a veszprémi érseki levéltárnak a kotta gyűjteménye is egészen párját ritkító, rengeteg anyagunk van. Ahogyan a franciák a saját kulturális örökségüket újra felfedezik, és a világ elé tárják, ezt a módszertant és ezt a metódust szeretnénk megtanulni a franciáktól, és ezt hozzuk ennek a követésére, hozzuk létre ezt az új magyar állami zenei intézményt, ez egy nagyon jelentős dolog.
Ugye itt van Fertőd, illetve az Eszterházi kastély, ugyanakkor a Fertőtó túlpartján ott van Kismarton, ahol szintén nagyon sokat dolgozott, alkotott Joseph Haydn, és most azért nekem az járt a fejembe, javítson ki, ha nagyon rossz felé járnának a gondolataim, de mindehhez kulturális zenei értékeket tekintve óhatatlanul Ausztriától kell kicsit visszacsempésznünk, vagy visszaszereznünk valamit, vagy inkább egész egyszerűen csak versenyre kelni Ausztriával, mert hogy a Fertőtó túlpartján, az említett Kismartonban, ott azért egy nagyon komoly Haydn kultusz van jelenleg is, meg hát volt már jó sok éve. Tehát hasonló kultuszt kellene, vagy lenne szerencsés megteremteni a tó innenső magyar oldalán is, ahol mégiscsak 29 éven keresztül élt és dolgozott és alkotott Joseph Haydn?
Hát kezdjük azzal, hogy ez egy régió. Tehát Kismarton és Eszterháza között van ugyan 100 éve trianoni határ, amelyet, mint az összes trianoni határ, rendkívül szerencsétlenül húztak meg, de alapvetően ez egy régió. Tehát Haydn németül beszél.
Igen, csak én arra gondoltam, hogy az osztrákok már erre alapoztak egy kultuszt, mi nekünk még nem sikerült.
Nálunk is azért nagyon sok minden történt már. Tehát én 90-es évek óta elég részletesen, de 98 szeptembere óta szinte minden figyelemmel követtem, hogy Eszterházán történt. Egy nagyon komoly historikus régi zenei fesztivál elindult 98 szeptemberében. Sajnos körülbelül egy bő évtized után a dolog megtorpant különböző általában finanszírozás hiánya miatt, valóban ezeket a szálakat föl kell vennünk, de volt mire büszkének lennünk 98 és mondjuk 2010 között. Én rengeteg koncertet adtam is ott, és emlékszem is arra, hogy milyen fantasztikus vendégművészek adtak milyen remek hangversenyeket, tehát a szervezéssel nem álltunk jól Magyarországon. Nyilvánvalóan Kismarton és Eszterháza viszonyában mindenképpen egy együttműködést meg kell valósítanunk. Jut osztrákoknak bőven mit ünnepelni József Haydnból, és ebből az egész hagyatékból, és ahogyan mondjuk a legtöbb zeneszerző, legfontosabb ilyen törbe tartozó zeneszerzőnek van érdekeltsége a bécsi könyvtárakban, a budapesti könyvtárakban, Magyarországon levő levéltárakban, az ausztriai kolostorok hagyatékaiban ott vannak a másolatok. Ez egy régió, és ez a Szent Istváni koronának az egyik égköve. Mindenképpen ez a zenei örökség, amelynek a magyarországi feltárásáért, felfedezéséért nagyon sokat szeretnénk tenni, azt hiszem meg is lesz rá a lehetőségünk, és ez egyben pedig pótolja azt is, ami, mint említettem, már 30 éve hiányzik, hogy a magyar klasszikus zenei intézményrendszerben legyen egy olyan intézmény, amelyik a régi zenei előadásmódot támogatja. Tehát nagyon sok rétű a feladat, és nagyon izgalmas, és ehhez kapcsolódik, hogy Eszterháza épületegyüttesét és az egész birtokot tekintve, ott pedig egy nagyon komoly építkezés és egy nagyon komoly felújítás veszi kezdetét. A kastély főépületének a rekonstrukciója befejeződik 2022-es év közepe felé, de hát ott fantasztikus épületek vannak még, tehát hogyha csak a lovardára gondolunk, amely, hogyha elindulunk nyugat felé a kastélyból, ott van mellettünk az a romos lovarda, 4000 négyzetméter barokk terület. És egy, hogyha felújítják, akkor egy egyetem el fog férni benne. 120 Eszterházi lónak volt vörös, egyenként vörös márvány itatója. Ebben ez volt az Eszterháziak lovardája, és több ilyen épület, akkor, hogyha kelet felé megyünk, akkor ott az ipari park épület, egy fantasztikus komplexum. Úgy érezzük, hogy most elindul azzal kapcsolatban egy rekonstrukciós munka is, amely mondjuk 2032-re, tehát József Haydn születésének a 300. évfordulójára egy szép eredményt és képet kell már, hogy mutasson. Közben pedig a Haydneum, mint zeneire koncentráló intézmény, pedig egyfajta szellemi és kulturális tartalmat, elsősorban zenei tartalmat fog szolgáltatni a felújuló épületegyüttesnek, de a Haydneum egyébként az egész országra kiterjedő működést biztosít. Most 2021 októberének elején lesz a Nemzetközi Nyitófesztiválja a Haydneumnak Budapesten, Hüpában, Karmelita Kolostor termében, a Zeneakadémián, Budapesti templomban és Eszterházán.
Azzal kezdtük a mostani beszélgetésünket, hogy a napokban online tartotta a születésnapi koncertjét a Zeneakadémiáról az Orfeó zenekar, és hát az elmúlt, hát lassan immár egy év arról szólt, hogy zene, színház, kultúra az online térbe, a virtuális térbe kényszerült. Említettük, hogy önök is valamikor éppen ugye március elején adták az utolsó koncertjüket, amiről lemezfelvétel is készült a MÜPA-ban. Visszatekintve erre a több mint 10 hónapra, 11 hónapra, hogyan élte meg ezt az időszakot egyfelől művészemberként, karmester és zenekarvezetőként, másfelől pedig, mint a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, akinek feladata volt támogatni programokkal, segíteni, átvészelni ezt a kritikus időszakot más művészek számára.
Nagyon érdekes időszak volt, és mindannyiunkat nyilvánvalóan nagyon kimerít, már az egész magyar társadalomban érezhető az a kimerültség, és tulajdonképpen egyfajta ingerültség is, ahogy meg vagyunk fosztva már egy éve lassan a normális életünktől, tehát el vagyunk zárva attól, hogy normális emberi kapcsolatokat létesíthessünk, nem találkozhatunk a előadó művészként a közönségünkkel. Az első hullám utáni bezártságot követően volt egy nyáron egy fellélegzés, akkor tapasztalattuk, hogy mennyire hallatlanul nagy élmény újra fizikailag találkozni a közönséggel, egészen máshogy reagáltunk mi is, ők is, aztán utána jött a sokkal-sokkal erősebb második hullám. Amúgy a kultúra támogatásnál hivatalból is, mint a Nemzeti Kulturális Tanácsnak az elnöke, több pandémia alatti kulturális mentőcsomagotra tettem javaslatot a kormányzat számára, és ezeket zömmel el is fogadtuk. Tehát most például a Magyar Művészeti Akadémia, most is, hogy beszélgetünk a napokban is, érvényes van egy nyitott pályázata, 750 millió forintot osztunk szét művészek számára, alkotó és előadó művészek számára, jellemzően anyagköltségre, működési költségeikre. Mindenkinek ajánlom figyelmébe ezt a pályázatot, az mma.hu honlapon. Láthatják, tehát a művészeti szférának a támogatására is igyekszem javaslatokat megfogalmazni, amelyeket a kormányzat elfogad. Azt azért látnunk kell, hogy hála Istennek az a rendkívül erős állami jelenlét, amely a magyar kulturális és művészeti életet áthatja, tehát nem lehet elégszer elmondani, hogy az elmúlt években Európában GDP arányosan Magyarország az első helyen áll kulturális költségvetésben már évek óta. Hihetetlen, hogy milyen erős támogatást adnak a magyar adófizetők a magyar kormányon keresztül ennek a területnek, és egy nagyon-nagyon erős intézményrendszer van jelen, amely bizonyos szempontból a piaci viszonyok rovására erős. Nekem egy évvel ezelőtt az volt a véleményem, hogy tulajdonképpen egy egészségtelenül erős a magyar állami jelenlét a magyar kulturális és művészeti szférában. Ez a járvány megmutatta, hogy vannak olyan szituációk, amikor ez a rendkívül erős állami jelenlét egy nagyon erős biztonságot jelent ennek a szférának. Viszonylag jól ismerem a nyugat-európai állapotokat művészeti téren, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem állunk rosszul. Tehát a magyar kulturális és művészeti élet nincs rossz helyzetben, nyilvánvalóan a szabadúszó művészeket nehéz, de nagyon-nagyon fontos, és kiemelten fontos most ebben a nehéz helyzetben támogatnunk, mert ők ugyanúgy osztoznak azzal abban a nehéz helyzetben, amelyben a nyugat-európai, mondjuk klasszikus zenei élet jelentős része.
Még térjünk ki talán egy kicsit a digitális térre, hiszen koncertek, színházi előadások most az interneten keresztül élvezhetők, vagy tekinthetők meg. Hát önök is ugye, hát ez egy sajátos vetület, hogy régi zenét streamelnek a digitális térben, ez egy meglehetősen sajátos vetületű dolog, de hogy arra gondolok, hogy hát a kultúra fogyasztási szokásaink hát most egy kényszerhelyzetben, vagy kényszerből adódóan, de azért átalakulnak. Van ennek azért pozitív vetülete is, vagy egy pozitív olvasata is, és vélhetően azért talán nagyon sok minden majd az úgymond békeidőben is itt maradhat velünk, mert ugyanakkor megvan az a pozitív hozadéka ennek, hogy például az Orfeó zenekar születésnapi koncertjét mondjuk Püspök Ladánytól Párizsig sok ezer ember élvezhette, nem csak azok, akik akkor azon az estén elmentek volna a Zeneakadémiára. Hogyan látja ezt?
Ez igen nagyon fontos, és ugye azzal kezdeném, hogy mivel van egy nagyon komoly intézményrendszer Magyarországon, mondjuk csak a szimfonikus zenekarokat nézzük, van 6 nagy vidéki szimfonikus zenekar, amelyeket mindegyiket 4-500 millió forinttal támogatja évente az állam, ezeket az önkormányzatok tartják fenn, de nagyon jelentős összeggel támogatja a működésüket a magyar állam. Ezek az együttesek nem tudnának most működni ebben a november, december, január, február, ki tudja meddig tartó közönség nélküli időszakban, hiszen nincs miért koncertet adniuk, hogyha fizikailag közönség nincsen és nem tudnak közvetíteni. Ezért ennek a második pandémiás mentőcsomagnak egy fontos része, hogy 300 millió forintot biztosított a kormány a Filharmónia Magyarországon keresztül, csak vidéki, komoly zenei hangversenyek, csak webcastjának a költségére. Tehát most ezáltal a vidéki zenekarokat segítettük ahhoz hozzá, hogy bár, hiszen a fizetésüket megkapják ezek fenntartott zenekarok, de hogy tudjanak működni, és ne kelljen teljesen leállniuk, ezért annak, hogy az ő általuk adott koncerte vidékről is a közvetítés kondícióit biztosítjuk. Hiszen annak, aki az otthonában nézi a MÜPA koncertet, számára tulajdonképpen mindegy, hogy a MÜPA-ból, vagy a Metropolitan Operából, vagy éppen Nyíregyházáról kap egy közvetítést, de a nyíregyházi és szegedi és szombathelyi és miskolci és pécsi zenekari művész számára nagyon nem mindegy, hogy otthon kell-e ülnie, vagy tud-e valami munkát végezni. Tehát pontosan azért ezzel a logikával, hogyha már ennyi pénzzel támogatjuk ezt a rendkívül komoly intézményrendszert, akkor tegyük még hozzá azt a pénzt, amelyik ebben a nehéz helyzetben a működésükhez lehetőséget ad. Tehát ez is benne van a dologban. Az biztos, hogy át fog alakulni nagyon sok minden, és a minőségi digitális tartalmak előállítása az egészen mást fog jelenteni, hogyha megköszöntenek azok a által említett boldog békeidők újra.
A beszélgetés vége felé közeledve hadd kérdezzem ismét zenészként, karmesterként. Ugye ez köztudomású, hogy a nemzetközi zenei élet hát jó előre tervez, a koncert élet jó előre, gyakran több évre előre tervez, és kötnek le előadókat, zenekarokat, szimfonikus zenekarokat. Hogyan lehet most tervezni? Például önnek a naptára karmesterként, zenekarvezetőként egyáltalán hogyan néz ki? Tehát hogyan lehet tervezni akár hazai, akár külföldi fellépést, például az Orfeó zenekarral, amikor még az is bizonytalan, hogy a jövő hónapban miként alakul a járványhelyzet?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye nyugodtan a piac tartja alapvetően, vagy tartotta el a járvány előtt jelentős részben például a régi zenei életet. Franciaországban van egy több milliós réteg, akinek lehetősége van arra, hogy havonta többször elmenjen olyan kulturális eseményre, jellemzően koncertekre is, ahol mondjuk 80-100 euró egy jegy. És ez a réteg tartja fönn a mondjuk a régi zenének a koncertéletet. A piac miatt végül is a piac teljesen összeomlott most, érthető okoknál fogva rengeteg minden elmarad, mindenki reménykedik arra, hogy a jövő heti produkcióját nem kell lemondani, de aztán az utolsó pillanatban lemondja, ugyanakkor pedig mindenki bízik abban, hogy mondjuk a 21-22-es szezon az már járványmentes lesz, a vakcinák immunitás fognak biztosítani az európai társadalmaknak. Nyilvánvalóan ettől még a vélet nem fog egyik csapásról a másikra visszatérni rendes kerékvágásba. Mindenki tervez, mintha mi se történt volna. Tehát a mi naptárunk is, az én naptáram mondjuk a 2023-as év végéig, naptári év végéig nagyjából tele van. A legfontosabb produkciók megvannak, tehát a 23. szeptemberében napra már a repülőjáratokon gondolkozunk, hogy tudja még, hogy melyik mikor lesz, milyen órában lesz, akkor mondjuk Budapestről Párizsba repülőjárat. Tehát nyilván van egy előre tervezés ott, de az egész járványhelyzet ez azért nagyon átír nagyon sok mindent. Pont az előre tervezés miatt, ha mondjuk egy 2021 tavaszi produkció végül meghiúsul a járványhelyzet miatt, akkor azt 22-ben nem fogjuk tudni pótolni, azért nem lesz rá az időpont meg. De ezért nagyon reménykedünk abban, hogy 2021 március, azt hiszem 8-án lesz a koncert, a Ramon Lefebvre DB-ből a MÜPÁ-ból, közönség nélkül várhatóan viszont közvetítéssel és lemezfelvétel. Nagyon bízunk, hogy ez a koncert meg tud valósulni, utána aki akarja meghallgathatja velünk két hét múlva az amsterdami koncertgebaúból is a közvetítés, mert utána ezt a produkciót csak később tudnánk pótolni. Tehát előre kell tervezni, előre tervez az egész nemzetközi zenei élet, előrébb, mint a magyar egyébként, tehát Magyarországon sokat át kéne vennünk. Ugye Magyarországon nem egy erény az előre tervezés, vagy egy ritka, hogy is mondjam, csak hát ritka öröm, amikor az ember tényleg évekre tud előre tervezni, de mindenképpen kívánatos. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a nyugati kulturális élet az tulajdonképpen, ha elmúlik a járvány, milyen tanulságokat von le ebből, és hogyan tud megváltozni. Nálunk mondom, be kell, hogy lássam, és teli csalódás számomra, hogy a rendkívül erős magyar állami jelenlét az most tulajdonképpen megmenti ezt a szférát.
Az elmúlt órában Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, karmester, kórus és zenekar alapító volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy velünk volt.